Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta második könyvéből olvassuk. Sámuel próféta második könyvéből, a 9. részből. Mondta pedig Dávid: maradt-e még valaki Saul háznépe közül, hogy irgalmasságot cselekedjem ővele Jonatánért? Vala pedig Saul házából egy szolga, kinek neve vala Siba, kit Dávidhoz szólítának, és mondta a király néki: te vagy-e Siba? Felelt: én vagyok a te szolgád. Akkor mondta a király: maradt-e még valaki Saul háznépe közül, hogy cselekedjen vele az Isten irgalmasságát? Felele Siba a királynak: van még Jonatánnak egy fia, mind a két lábára sánta. Mondta néki a király: hol van? És mondta Siba a királynak: ímé, az Ammiel fiának, Mákírnak házában van, Loddebárban. Akkor elküldött Dávid király, és elhozattá őt a Mákírnak, az Ammiel fiának házából, Loddebárból. És mikor megérkezett Dávidhoz Mefibóset, Jonatánnak, a Saul fiának fia, arccal leborult, és tisztességet tűn néki. És mondta Dávid: Mefibóset. Ki felelt: ím hol a te szolgád. Mondta néki Dávid: ne félj, mert kétségtelenül irgalmasságot cselekszem veled Jonatánért, a te apádért, és visszaadom neked Saulnak, a te nagyatyádnak minden majorságát, és néked mindenkor asztalomnál lesz ételed. Akkor fejet hajtott Mefibóset, és mondta: micsoda a te szolgád, hogy a holt ebre reá tekintettél, ami némű én vagyok. Szólíta aztán a király Sibát, Saulnak szolgáját, és ezt mondta néki: valamilyen volt Saulnak és egész háznépének, mindazokat a te urat fiának adtam. A majorságnak azért te viseljed gondját, és a te fiaid és szolgáid, és beszolgáltassad, hogy legyen a te urad fiának kenyere, melyel éljen. Mefibóset, a te uradnak fia, az én asztalomnál leszik mindenkor. Vala pedig Sibának 15 fia és 20 szolgája. S felele Siba a királynak: valamit az én uram, a király parancsol nekem, szolgájának, aképpen cselekszik a te szolgád. És Mefibóset az én asztalomnál eszik, mint a király fiainak egyike. Vala pedig Mefibósetnek egy fiacskája, kinek neve Mika volt. A Siba házában lakozók pedig minnyájan Mefibóset szolgái voltak. Mefibóset tehát Jeruzsálemben lakozék, mert mindenkor a király asztalánál eszik, ő mind a két lábára sánta volt. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük te néked, hogy ma is eljöhettünk ide a templomba, advent 4. vasárnapján. Köszönjük néked, hogy miközben készülünk karácsony szent ünnepére, megváltunk születésnapjára, és olyan sok mindent kellett tennünk, és talán még kell is megtennünk otthon. Köszönjük, hogy megállhatunk, elcsöndesedhet a szívünk te előtted, és kérhetjük, hogy szóljál most hozzánk, drága ígéden keresztül, szent lelked erejével. Kérünk téged, hogy hadd érjen el a te ígéd nem csak a fülünkig, hanem a szívünkig, hadd formáljon bennünket hívő emberekké, a te fiaiddá és leányaiddá, hogy szeressünk téged mindenek előtt, és örvendezzünk abban a szeretetben, amellyel te hozzánk fordulsz. Köszönjük néked, hogy láttuk ezt a régi történetet is, amiben Dávid király nagy szeretettel és irgalmassággal fordult egy olyan ember iránt, aki azt nem érdemelte, mégis fölemelte, fölkarolta őt, és odaültette az asztalához. És köszönjük néked, atyánk, hogy ugyanígy vagy te is velünk, mert minket, akik holt ebek vagyunk, akik nem érdemlünk tőled semmit, mégis fölkarolsz és odaültetsz a te asztalodhoz, hogy elláss bennünket lelki eledellel, és megkönyörülve rajtunk méltóságot ajándékoz nekünk. Köszönjük néked, hogy mindezt a te fiadért teszed, a drága fiúért, az egyszülöttért, aki eljött értünk, aki ott feküdt a jászolban, aztán ment a keresztfára. és végül kijött a sírjából, és felmagasztaltatott. De köszönjük, hogy érte, aki halott volt, de immár újra él, ő érte vagy hozzánk ilyen irgalmas, kegyelmes. Köszönjük néked, hogy így állhatunk előtted békességgel, örömmel, hálával a szívünkbe, és így várhatjuk, hogy ma is részeltess bennünket a te lelki ajándékaidban. Segíts, hogy magunkkal tudjunk vinni innen a templomból tőled jövő üzenetet, amely minden földi üzenetnél, minden földi információnál fontosabb, lényegesebb, ami megtart bennünket földi életünkben is, és az örökké valóságba is. Szólj hozzánk, hallják a te szolgáid. Amen. Énekeljük testvéreim ige hirdetésre készülve a 166. énekünk első versét. A 166. énekünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele 4. részéből olvassuk. A Galatákhoz írt levél 4. részéből a 4. verstől a 7. versig. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse a Krisztus által. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap láttuk azt a csodát, hogy akiket Isten az Úr Jézus drága véréért a maga rabszolgáivá tett, azokat egyúttal a maga családtagjaivá is nyilvánította, örökbe fogadta őket, adoptálta őket. Az ember szempontjából ez úgy néz ki, hogy halljuk az evangéliumot, Jézusról, arról, hogy mit tett értünk, és egyszer hiszünk benne, és befogadjuk őt így módon a szívünkbe és az életünk centrumába, és ebben a pillanatban Isten igazdá nyilvánít minket, a maga rabszolgáivá tesz minket, de egyúttal fiaivá is tesz bennünket, leányaivá is tesz minket, adoptál bennünket, hogy tagjai legyünk a Familia Dei-nek, az ő családjának. És még meg is pecsétel minket az ő szent lelkének a pecsétjével, hogy biztos legyen. Ezzel foglalkoztunk az elmúlt vasárnap, illetve elmúlt vasárnap leginkább a római birodalomban uralkodó jogi törvények fényében néztük az örökbefogadást, mert Pálnak a gondolataira, aki Isten családjáról, Isten fiairól és leányairól ír, a gondolataiban ott volt ez a gyakorlat, ez a római birodalomban általa is megtapasztalt gyakorlat, hiszen egy olyan városban nőtt fel, ami hát görög város volt, de a római birodalom része volt, és ott ismerte Pál ezt a római joggyakorlatot, az örökbefogadás joggyakorlatát. Biztos, hogy kihatott ez arra, amit ő itt a lelki értelemben írt erről. De Pál apostol az Ószövetséget is ismerte. És az ószövetségi örökbefogadás gondolatai is kihatottak az ő gondolatára. Hogy így mondjam, Pál apostol, amikor itt a római levélbe és a Galata levélbe ír arról, hogy Isten örökbefogad bennünket, a Jézus Krisztusban hívő embereket, akkor úgy a római joggyakorlat, mint a zsidó történetből ismert joggyakorlat is hatott a gondolataira. Múlt vasárnap ezt a római hátteret vizsgáltuk, most egy pillanatra az Ószövetségre menjünk vissza, ahol többször is találkozunk örökbefogadással. Például a kokáért említem nektek, hogy Ábrahámnak ugye nem volt fia, de hát a nagy vagyona volt. És akkor kérdés, ki fogja azt örökölni? Mivel nincs fia, azért mondja Ábrahám, hogy mivel nincs fiam, az az Eliézer nevű szolgámra fog majd szállni a vagyonom. Valószínűleg azért őre jár, mert hogy örökbe fogadta őt Ábrahám. De aztán született neki fia Izsák, és aztán az lett az örököse. De van egy másik adopció is, tudnélik Jákóbra emlékezzetek vissza, akinek ugye a kisfia József Egyiptomba került, és neki két fia született ottan, Efraim és Manassé, és amikor újra az apjához jutott József, akkor vitte a fiait is, hát, és Józsefet, és József oda vitte a Manassét, és az Efraimot a nagyapa elé, Jákob elé, és a Jákob fejükre tette a kezét, és megáldotta őket, és ez egy ilyen örökbefogadási szertartás volt, őket is a saját fiaivá fogadta Jákob. És így a későbbiekben Efraim és Manassé két törzs lett, két nagy család, két törzs lett tulajdonképpen, akik Izraellel együtt letelepedtek, Izrael népének az egyik törzseként letelepedtek velük annak idején az ígéret földjén. Aztán hát emlékeztek Mózesre. Mózest ugye az édesanyja kitette a Nílus partjára, mert hát különben megölték volna, és aztán Mózest adoptálta a fáraó leánya tulajdonképpen, és a fáraó leányának a fiává lett. Hát igazából ő neki voltak szülei, de így módon bekerült a fáraónak a családjába. A rabszolgaházból az uralkodói házba. Másik példa a Bibliában Eszter, aki királyné lett, amint az Eszter könyvéből olvassuk ezt, és őneki is a szülei nem értek már, de egy Márdokeus nevű ember volt az ő nevelőapja. Hát az örökbe fogadta őt, és lett neki egy leánya, sőt egy király leánya lett a végül, mert Eszter az lett egy birodalom uralkodójának a felesége. És aztán itt van az egyik legszebb történet, amit felolvastam, a Mefibóset története, aki Jonatánnak, Dávid nagy barátjának volt a fia, akivel szövetséget kötött Dávid annak idején, még amikor élt, és megígérte neki, hogy az ő családját nem fogja bántani. És amikor király lett, akkor hát betartotta a Dávid az ígéretét, és Jonatán, aki már addigra meghalt, de a fia élt még, ez a megnyomorodott fia, ezt Dávid tulajdonképpen befogadta a királyi házba, és odaültette a maga asztalához, és visszaadta neki az apjának a vagyonát. Ez is egyféle örökbefogadásnak számít. De talán még más egyebeket is tudnánk, talán nem sorolom a példákat, testvéreim. A lényeg, hogy egy örökbefogadásra azonban mindenképpen föl kell hívnom a figyelmeteket, ez pedig az, hogy Isten egy rabszolga népet, Izraelt fogadta örökbe. Ugye ez egy nagyon megdöbbentő dolog, amit Isten mond, hogy Izraelre úgy talált rá, mint a vadonban talál valaki egy virágot, és a magáévá nyilvánítja, és egy másik profét, ez Mózes könyvéből olvassuk, egy Ezékiel profétánál olvassuk azt, hogy úgy találtam rá Izraelre, mondja az Úr, mint egy ilyen kitett gyerekre, akire nem visel senki gondot, de fölkaroltam, és megmosdattam, és felékesítettem őt, és a fiammá nyilvánítottam, és aztán utána, hát Mózes által, amikor elküldi őt, hogy a fáraóhoz menj el, és mondd meg neki, hogy engedj el az én népemet, akkor azt mondjad a fáraónak, hogy engedd el az én elsőszülött fiamat. Mert ha nem engeded el az én elsőszülött fiamat, akkor én elveszem a te elsőszülött fiadat. Hát tudjuk, hogy ez így is történt, sajnos. De Isten ott az elsőszülött fiának nevezi Izraelt. És aztán utána mondja, hogy nem atyád, ő néked. Mózes mondja Izraelnek, hogy hogy viselkedtetek ti az Istennel szembe, pusztába. Hát nem atyád, ő néked. Hogy viselkedhettél vele így? És Hóseás könyvében is találkozunk ezzel a mozzanattal. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat, mondja Isten. Tehát Isten Izraelt örökbe fogadta, és ezért mondja Pál apostol a Római Levél 9. részének a 4. versében, hogy akiké, felsorolja Izrael kiváltságait, és azt mondja, hogy akiké a fiúság. A fiúság. Tehát őket is Isten örökbe fogadta, őket is adoptálta. Na most ez azért fontos nekünk, mert Izrael adoptációja tulajdonképpen az egyház adoptációja. Tehát Isten, ahogy Izraelt örökbe fogadta, az azt jelenti, hogy az egyházat fogadta örökbe. És amely egyházba mi is, akik ma hiszünk Jézusba, mi is beletartozunk. Mi is Isten adoptált fiai és leányai lehetünk, és ez már ott megjelent bizonyos formába. Tehát ezekből az ószövetségi példákból most már érzékeljük, hogy itt egy elég fontos bibliai tanítással állunk szembe, és egy kicsit most tovább mennék, mert egy másik dologra is szeretnék rávilágítani a második pontban. Tudnilik, akár a zsidóknál, akár a rómaiaknál, hogyha egy család fő valakit befogadott a családba, örökbe fogadtak, akkor azt egyszer mindenkorra befogadták. Onnantól kezdve az a befogadott, az annak a család tagjának számított, míg meg nem halt. Ezt említettem nektek, hogy a rómaiaknál ez egy olyan bonyolult eljárás volt, hogy nem tudom hány nyilatkozatot kellett tenni a befogadottnak, a befogadónak. Ott állt legalább emlékeim szerint 7 tanú, aki igazolta, hogy ez megtörtént. Ezt az ügyletet utána nem lehetett visszacsinálni. Olyan nem volt, hogy egy adoptáltat kirúgtak újra a családból, mert azt adoptálták. Egyszer s mindenkorra. És ez annyira csodálatos, testvéreim, hogy Isten is minket egyszer s mindenkorra adoptál. Amikor mi hiszünk az Úr Jézusba, és elfogadjuk megváltó Úrunknak, akkor nem csak, hogy megigazít Isten, és mondom, a rabszolgáivá tesz, hanem egyszer s mindenkorra a fiává és lányává fogad. A magyar szóban is benne van egy picit ez az örök befogadás, ugye? Az örökre befogadjuk. Hát ez olyan csodálatos, testvérek, hogy ha mi hiszünk az Úr Jézusba, akkor az Atya minket örökre befogadott. Nem egy időre szól a befogadásunk, hanem örökre szól. Ezt nem lehet elveszíteni. Azt mondja az Úr Jézus a János evangélium a 8. részében beszélget a farizeusokkal, és azt mondja nekik, a rabszolga nem marad örökre a házban, a fiú maradott örökre. A fiú maradott örökre. Ez nem csak azt jelenti, hogy ő ott marad örökre az atya házában, mert Jézus az Isten egyszülött fia, páratlan értelembe vett fia. Ő örökre ott van az atya házában, hanem azt is, hogy akik általa az Isten fiaivá lesznek, azok örökre ott maradnak az Isten házában. Azok örökre az Isten gyermekei, fiai és leányai maradnak. Ez, akik egyszer örökbefogadtattak, örökre örökbefogadtattak. Nagyon fontos dolog ez, testvérek, rendkívül fontos a hív embereknek, és hogy efelől mi biztosak legyünk, afelől még Isten bennünket az ő szent lelke által is biztosít. Olvassuk a Római levélben, hogy megkaptuk a fiúságnak a lelkét, és nem a félelemnek a lelkét. És a fiúság lelke arról biztosít minket, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. És azok is maradunk. Van egy mély belső bizonyosság a szívünkben, a Szentlélek szavai, az igék által, hogy én Isten gyermeke vagyok. Mert hittem Jézusban. Ő az én megváltom, ő az én Uram, tehát én Isten gyermeke vagyok, és ezt nem csak magamnak próbálom bemagyarázni, hanem van egy ilyen titokzatos belső bizonyosságom erről, és ez a Szentlélektől van. És a Szentlélek nem azt erősíti bennünk, hogy na most az vagy, de hónap már nem biztos, hogy az lesz, hanem azt erősíti bennünk, hogy örökre az Isten gyermeke vagy. Mi nem a félelem lelkét kaptuk, nem félünk hívő emberként, hogy majd Isten egy napon kitagad bennünket a családjából, hogy amiben egyszer fölruházott minket, az utána leszedi rólunk. mintha a tékozló fiút hazafogadta volna az apja, és 3 hét múlva kirúgta volna otthonról. Nem, nem ezért fogadta vissza, hogy utána kirúgja, hanem azért, hogy ott legyen a házába. Minket is az atya azért fogad be, hogy ott legyünk vele. És a Szentlélek erősíti ezt a bizonyosságot bennünket. És nem is véletlen, hogy Pál apostol éppen a Római Levél 8. részében, ahol erről a fiúságról annyit beszél, ott a résznek a végéhez, ha odalapoztok, más se csinál, mint erősíti a hívő embereket, hogy ezt soha el nem veszíthetitek, ezt a pozíciótokat az Isten előtt. És semmit, ami ezzel jár, nem veszíthettek el soha többé. Azt mondja, hogy akiket Isten megigazított, azokat meg is dicsőítette. Olvassátok majd ott az ígét. Akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Senki nem fog elveszni közülük. Erősíti a hívőket ott a 32-34. Versbe, hogy Isten megigazított titeket, akkor nincsen ellenetek az Istennek semmi vádja. Minden vádat elejtett ellenetek. Megbocsátattak a ti bűneitek. 35-39. Versig ott fejtegeti, hogy az Isten szeretetétől semmi és senki nem tud titeket eltépni, elszakítani. Ti már az örökre az övéi vagytok. Nincs az a emberi, angyali, sátáni hatalom és erő, ami el tudna tépni benneteket a ti mennyei édesatyátoktól. Ha egyszer adoptáltattunk Isten családjába, örökre adoptáltattunk. Ez olyan drága dolog, testvérek, hogy annak idején a puritánok is, a reformátorok is, de a puritánok is sokat foglalkoztak ezzel. Magyarul meg is jelent egy könyv a Richard Baxter nevű puritán írótól, egy kis füzetecske, ez még a régiek emlékezhetnek rá, mert régen adták ezt ki. Az a címe, hogy a szentek örökké való nyugalma. Már a címe is árulkodik, hogy a szenteknek, nem a katolikus szenteknek, hanem az Isten gyermekeiről van szó, örökké való nyugodalma. És azt fejtegeti benne, hogy mennyire nagy biztonságban vannak azok, akik hittek Jézusba és az Isten gyermekei lettek. Azok már nem veszhetnek el soha. Régebben úgy mondták, hogy kieshetnek a kegyelemből. Nem eshetnek ki a kegyelemből. Nem eshetnek ki a kegyelemből. Örökre Isten megkegyelmezett fiai és leányai. És ez nagyon fontos volt a hívőknek a szívébe vésni, a puritánok idejében is, meg azóta is, meg én is ezt mondom tinéktek, hogy nyugodjatok meg, mert hogyha hittetek Jézusban, akkor nem csak Isten rabszolgái lettetek, hanem az ő fiai és leányai is, és örökre Isten családjához tartoztok. És jöhet betegség, jöhetnek tragédiák, összeomolhat a világ, meghalhatunk, vagy nem tudom, mi történhet velünk, megőrülhetünk, akkor is Isten gyermekei maradunk. És ő bennünket, ha egyszer befogadott a házába, akkor nekünk már nem kell félni, a pokoltól, a sátántól, a démonoktól, a nem tudom én kitől, mitől, hanem nyugodtak lehetünk, hogy mi biztonságban vagyunk, és az Atya szeret minket, védelmez bennünket, nem csak egy időre, hanem örökre. Örökre. Föl se tudjuk fogni. Örökre. A harmadik pontra hadd térjek rá egy kicsit, testvérek, ez is nagyon fontos, hogy a fiúságot valahogy meg kell élnünk. Tehát azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, ez azt jelenti, hogy eszerint is kell élnünk ebben a világban. Ha te Isten családtagja vagy, akkor eszerint kell élned. Mindenkinek van családja, hordoz egy nevet, akkor nem arról van szó, igyekeznünk kell, hogy azt a nevet, ahhoz a névhez méltón éljünk. Nem mi legyünk, akik bemocskoljuk a családunknak a nevét, hanem még inkább emeljük a családunknak a nevét. És ugyanígy Isten gyermeke vagy, Isten családtagja vagy, akkor rajta kell lenni, hogy mi emeljük a család jó hírét, hogy így mondjam. Dicsőséget hozzunk atyánk nevére, ne gyalázatot borítsunk rá. De hogyan tudunk mi Isten fiaiként élni? Úgy, testvéreim, hogy követjük a fiút. A fiút? Ki a fiú? Jézus. Ugye? Ő az Isten fia. A páratlan értelembe vett fia, mert ő öröktől fogva való fia. Ő nem teremmény, hanem teremtő. Ő neki nem kellett soha megbocsátani semmi bűnt. Ő egyedülálló értelemben fia Istennek, egyszülött fia Istennek. De mi, akik hiszünk ő benne, mi is a fiai vagyunk Istennek, adoptált fiai. bár nem érdemeltük meg egyáltalán, teremtmények, de mégis Isten gyermeke. Mit csinálhatunk? Figyelünk az idősebb bátyánkra, Jézusra, hogy ő hogy viselkedik, és mi is az a mi dolgunk is, hogy mi is úgy viselkedjünk, mint ő. Kövessük Jézust. Mondta ő is, hogy kövessetek engem. Most Jézus nem úgy követjük, hogy ő valahol nagyon messze van tőlünk, hanem úgy követjük, és akkor próbáljuk, hogy na mit is tenne Jézus, hanem Jézus velünk van. Ami legidősebb bátyánk, hogy így mondjam, velünk van az ő lelke által. És tanít minket az ige által, az ő leírott igéje által, hogy hogyan viselkedjünk. És az ő szent lelke pedig belülről oktat bennünket, hogy ige szerint járjunk, keljünk ebbe a világba. Együtt a mi Urunk Jézussal. És akár a családba vagyunk, és ott elfoglalunk egy pozíciót, mondjuk apuka vagyok, vagy anyuka vagyok, vagy gyerek vagyok, hát nem megmondja Isten, hogy hogy viselkedjek? Megmondja Jézus, hogy hogy viselkedjek? Megmondja nekem. Az irányelveket megmondja. Vagyok egy munkahelyen alkalmazott vagy főnök, megmondja, hogy hogy viselkedjek. Az irányelvek meg vannak adva, hogy a fiúságomat meg tudjam élni. Nem mondja meg nekem, hogyha nyugdíjas vagyok, vagy kórházba vagyok, vagy otthon vagyok egyedül, hogy mit csináljak, mit ne csináljak. Megmondja, követhetem ott is, nagyszülőként is. A gazdasági élet területén, a kultúrában, a tudomány, az oktatás, az egyház, a gyülekezet területén is. Jézus megmondja nekünk, hogy viselkedjünk. Nem hagy minket teljes tudatlanságba. Fiak vagyunk, leányok vagyunk Isten családjában, akkor viselkedjünk úgy, mint Jézus. Vagyis viselkedjünk úgy, hogy az ígében megmutatja nekünk ezt. Ő velünk van ebbe a dologba, és tanít minket. Nem vagyunk egyedül hagyatva. Hogyha most gondoljatok arra, hogy nekem azt kell hinni, amit az én legidősebb bátyám hisz. Jézus nem csak azt mondja nekünk, mit tegyünk, hanem azt is, hogy mit higgyünk. Nem? Elénk adja, hogy mit higgyünk. Higgyük azt, amit Jézus hitt. Az elég. Nem kell többet hinni, de kevesebbet se. Ha ő azt mondta, hogy ő, mielőtt Ábrahám lett, ő van, akkor ő azt jelenti, hogy ő Isten. Higgyem, hogy Jézus Isten, nem egy ember, Jézus Isten. Hogyha Jézus hitte, hogy volt Ádám meg Éva, akik elbuktak, és magukkal rántották a bűnbe az összes, akkor én is nyugodtan higgyem, ha Jézus elhitte, nyugodtan elhihetem. Az úgy van. Hogyha Jézus azt mondta, hogy aki nem hisz ő benne, el fog kározni, ezt is higgyem el. De azt is higgyem el, hogyha azt mondta, aki hisz ő benne, annak örök élete van. Hát nyugodjak meg abban, amit Jézus hitt. Én is higgyem nyugodtan azt. Elég az nekem, nem kell más. Kövessem Jézust a hitében is, nem csak az erkölcseiben. Sőt, hát követhetem Jézust abban is, hogy milyen mentalitást mutat nekünk. Ez talán a legnehezebb. Nem mondom, a többi is könnyű, de ez még talán nehezebb, mert Jézus azt mondja, hogy az ő mentalitás az, hogy megalázza magát a keresztfának haláláig. Azt mondja Pál apostol, az az indulat, az a mentalitás legyen bennetek, ami Krisztusban volt. Na ezt a legnehezebb megtanulni, mert olyan gőgösnek születtem, születtünk, hogy alázat az messze áll tőlünk. De pont Jézus azt mondja, ha te fiú vagy és leány vagy az én családomba, akkor tanuld meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos lelkű vagyok, és akkor te is békességet találsz magadnak. És ez az alázatosság, na ez... És ha a fiú a nagy alázatosságába szenvedett, akkor én is előfordulhat, hogy szenvedek majd. Ő érte, vagy ő vele együtt. Ha őt igazságtalanság érte, engem is fog igazságtalanság érni. És ez nem könnyű. Ha Jézus meghalt az üdvösségünkért, akkor lehet, hogy én is meghalok, nem az üdvösségemért, hanem Jézusért. Mártíriumot is jelenthet az ő indulatának az elsajátítása. Ha ő megtagadta magát, vállalva a keresztfának alát, akkor nekem is meg kell tagadni magamat. Ezek a fiúságnak olyan kis, most csak megpendítem ezeket a dolgokat, de ha mi Isten gyermekei vagyunk, úgy, mint Jézus, különös értelemben mi is egy sajátos értelem, meg kell tanulnunk tőle, hogy mit hit Jézus, azt kell nekem is. Milyen mentalitása volt Jézusnak? Meg kell tanulnom tőle, az alázatot. És el kell mennem ennek a különböző kis ágaiba, bogaiba is. És meg kell tanulnom úgy viselkedni, ahogy Jézus viselkedik. Akkor is, hogyha ez az egész dolog a mai világban teljesen idegenül hat, és viccesnek hat, vagy ódivatúnak hat. Én Isten gyermeke vagyok, akkor éljek is úgy. És nem, ismétlem, nem vagyok egyedül. Szent Lelke által velem van Jézus, és maga tanít meg, és maga képesít arra, hogy azt tegyem, amit ő tenne, hogy így mondjam, az én helyembe. Hogyha mi ezen az úton járunk, testvérek, akkor nagyon érdekes dolgokat fogunk átélni, mert ha úgy megragadjuk hittel, hogy mi Isten gyermekei vagyunk Jézus Krisztus által, akkor a szívünkbe kialakul például egy nagy öröm is, egy nagy hálaadás is ezért. Kialakul bennünk egy békesség, kialakul bennünk egy jó reménység a jövő felül is. Olyan szép dolog ez, hogy miközben egy Jézust követjük, a közben egy ilyen sajátos lelki állapotba is kerülünk. Mert az ember egyébként milyen lelki állapotban van? Más lelki állapotban, inkább aggódik, fél, mit tudom én. De ha Jézus követem, a fiúság útján a fiút követem, akkor valahogy bennem is egy olyan békesség lesz, egy öröm lesz, egy hálaadás lesz. Egy jó reménység a jövő felől. Más lesz az érzelmi állapotom is, mint ami egyébként volna ezek nélkül. Éljük meg ezt a fiúságot, arra biztatlak benneteket, ne féljetek ettől, sőt, örvendjetek ennek, hogy fiakként élhetek. Isten gyermekeként járhatok ebben a világban. De jó ez, legyen áldott a neve ezért. És végül, testvérek, a negyedik pontra is hadd térjek még. A fiúság rabszolgaság címet adtam neki, mert ez egy olyan különös dolog, hogy miközben itt a fiúságról beszélek, aközben ne felejtsétek el, amiről az egész advent időszakban szó volt, hogy aközben rabszolgák is vagyunk. Ez olyan dolog, ami valahogy együtt van. Már Izraelnél is, az Ószövetséget, ha nézitek, ugye idéztem pont az Isten tisztelet elején, hogy hányszor mondja Isten, hogy én vagyok a te atyád, te vagy az én, mint vagy? Fiam, de ugyanakkor Izrael az én szolgám, rabszolgám is. Tehát Izrael Isten fia, fogadott fia, és egyúttal rabszolgája is, akinek engedelmeskednie kell az ő urának. Egy kettősség ez, és ugyanezt látjuk Jézusnál is, testvérek. Jézus is kicsoda? Ő az Isten fia, páratlan értelemben, de egyúttal Isten rabszolgája. Ebed Jahve, aki az életét adja, teljes engedelmességbe járja végig az életét. Fiú és rabszolga. És ugyanez a hívő emberekre is igaz, testvérek, ránk is. Egyszerre vagyunk fiak, és ugyanakkor rabszolgák. A fiúság nem szünteti meg a rabszolgaságot. A rabszolgaságunk nem szünteti meg a fiúságunkat. Egyszerre vagyunk mind a kettő. És valahogy ezt be kell vésni a szívünkbe. És örülni kell mind a kettőnek. Mert emlékeztek, mit mondtam, hogy az Úr rabszolgáinál nincs, azoknak nagyon jó helye van. A bűn a rabszolgáit tönkreteszi. A sátán a rabszolgáit tönkreteszi. De Isten az ő rabszolgáit fölemeli. Megvédelmezi, szereti őket. Gondoskodik mindenről. Őnála nincs jobb úr, gazda. De az is igaz, hogy a fiai és leányai vagyunk, akiket mindenkinél jobban szeret. És akikkel olyan különleges módon bánik. Megtartja őket örökre. Fiak és rabszolgák. Olyan, nem lehet szinte, hogy összebékíteni ezt a két dolgot, olyan paradoxnak tűnik ez, hogy vagy egyik, vagy más. Nem kell megszüntetnünk ezt a paradoxont. Ugyanúgy, ahogy azt se kell megszüntetnünk, hogy Jézus egyszerre Isten és ember. Nem értjük, de mégis így van. Azt se tudjuk megérteni, hogy Isten egy és három. Ezek paradoxonok, a mi eszünk nem éri fel ezeket a... És itt is egy ilyen paradoxon van, hogy én egyszerre vagyok az Úr rabszolgája és fia, és leánya. Meg kell maradnom hol egyikbe, hol másikba, egyszerre tulajdonképpen mind a kettő vagyok egy személybe. Mind a kettő arra kötelez engem, hogy az Úrnak tetszően járjak el az életbe. egyszerre fiak és rabszolgák. És azt hiszem, testvéreim, hogy ebből a pozícióból nem is fogunk tudni soha kitörni. Nem tudunk soha kitörni. Mindig ezek maradunk. Valami örök kettősség ez. Még amikor elolvassuk a jelenések könyvét, és ott a dicsőséget látjuk, az új ég és új föld dicsőségét, akkor ott is azt olvassuk az igébe, hogy János egy nagy hangot hall kiáltani, ami azt kiáltja, hogy az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő rabszolgái szolgálnak néki. Az ő dúloly, hát szolgáinak mondja, de rabszolgáit jelent, rabszolgái szolgálnak néki. Ezek az üdvözültek, akik ott lesznek, még ott is rabszolgák leszünk, de egyúttal Isten családtagja is. Nem lehet megszüntetni ezt a kettősségünket. El kell ezt fogadnunk. És annyira fontos itt, hogy amikor mi megvalljuk azt a világban, vagy a gyülekezetben, hogy én keresztjén vagyok, akkor, és azt mondjuk, hogy Christianus sum, valaha ezzel kezdtük valamelyik vasárnap ezt az egészet, ezzel a régi keresztjén embernek a hitvallásával, hogy akit kínoztak, hogy hagyja el a hitét, és fogadja el a császárt az ő Istennek, mondta, nem tehetem, mert én Christianus sum, én Krisztusé vagyok, Krisztus rabszolgája vagyok, nekem más nem parancsolhat, mondhatok akármit, nekem csak ő parancsol. Christianus sum, ebbe bele van, én Krisztus rabszolgája vagyok, de Christianus sum, Krisztus fia, Isten családtagja vagyok. Egyszerre mind a kettő. És azért, hogy ez így megtörténjen, testvérek, ezért jött el Jézus. Ide lukadok ki megint, hogyha Jézus nem jön el, soha nem lehetünk se Isten rabszolgái, se az ő családtagjai. Mert azt olvastuk az ígébe, hogy csak ő érte fogad el Isten fiaként és leányaiként, és csak ő érte fogad el minket rabszolgáiként. Az a drága ár, amiben megvette a bűn rabszolgáit, az a Krisztus vére. Az a drága ár, amire nézve az Isten gyermekeletek Krisztus, ha nem jön el Krisztus, és nem járja végig a jászoltól a keresztig az utat, Szénási Sándornak van egy szép verse, ami azzal kezdődik, hogy ott egy karácsonyi vers, hogy ott van a jászol, ott vannak körülötte az illetők, akik ott vannak, és a jászolra vetül a hold fénye, de egy ablakon keresztül egy ablakrácsnak az árnyéka vetül a jászolra, egy kereszt árnyéka vetül rá. Hogyha ha ez nem történik meg, ha Jézus nem jön el, és nem vállalja a keresztet, nem csak az árnyékát, hanem a valóságban is, akkor mi maradunk a sátánnak, a bűnnek, a halálnak a fiai örökre. Elkárhozunk. De eljött. És megváltott bennünket. Lehetünk Isten rabszolgái, és Isten gyermekei, fiai és leányai. Csak higgyünk ebben a meghal, de feltámadott Jézusban. Nos, ma láttuk egy kicsit ennek a fiúságnak az ótestamentumi hátterét. Láttuk azt, hogy ez mennyire az örökbefogadásunk örökbefogadás, örökre befogadás. Aztán láttuk azt, hogy akkor a fiúságunk arra kötelez, hogy éljünk a fiú szerint, Jézus szerint, egész életünkbe, és tanuljunk tőle mindig, mindenben, és aztán ne felejtsük el soha, hogy miközben fiak vagyunk, a közben rabszolgák is vagyunk, akik nagy hálával és engedelmességgel tartozunk a mi gazdánknak. Forgassátok ezeket a szívetekbe, és készüljünk így a karácsonyra. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük néked, hogy adtad a drága fiadat, az egyszülöttet, a páratlant, hogy megváltson minket a keresztfán, a Golgota keresztjén. Köszönjük Jézusunk, hogy eljöttél, mint az atya örökkévaló egyszülött fia, és életedet váltságdíjulat adott a kereszten, hogy mi, akik a bűn, a sátán, a halál fiai, rabszolgái voltunk mi, lehessünk Isten fiaivá, leányaivá, lehessünk az ő rabszolgáivá, akiknél boldogabb ember nincsen, és nem lesz soha. Köszönjük néked mindazt, amit értünk cselekedtél, és köszönjük néked, hogy mindazokat, amiket értünk cselekedtél, tudattad velünk, hiszen leírattad a Bibliába, és adtál szolgáidat, akik hirdették nekünk gyermekkorunktól kezdve egészen mind a mai napig, és újra hallhatjuk, és újra hallhatjuk, hogy mit tettél azért, hogy halál fiaiból Isten fiai legyünk, bűnrabszolgáiból az ő rabszolgái. Köszönjük néked, hogy nem csak halljuk ezeket, hanem te vagy az, aki hitet munkálsz a szívünkbe, hogy higgyük is ezeket, magunkra nézve, egészen személyesen magunkra lebontva, és tudjuk elmondani, hogy értem jött Jézus, értem jöttél Jézus, értem haltál Jézus, nekem szerezted meg az Isten fiúság kiváltságát, és nekem szerezted meg azt, hogy én az Isten rabszolgája legyek. Segíts bennünket, hogy elhiggyük ezt magunkra nézve is, és úgy nézhessünk így magunkra, mint a te rabszolgáidra, de a te fiaidra és leányaidra is. És segíts minket, hogy a szívünkben a te imádatod, Jézusunk, a te imádatod fölébredjen, és téged magasztaljunk, és téged dicsőíthessünk mindenért, mert ha te nem jössz és nem teszed, amit tettél, akkor mi örökre elveszünk. Nincs számunkra remény. Akkor marad a kárhozat, örökké való félelmetes gyötrelme. Köszönjük néked, hogy nem kell, hogy oda jussunk. Nem kell, hogy benne maradjunk, hanem kijöhetünk belőle, általad. Magasztalunk téged, Jézusunk, és kérünk téged arra, hogy segíts most ebben az ünnepben is túl tekinteni minden testi, földi, anyagi körülményen. Segíts, Urunk, hogy ha egyedül vagyunk is, téged lássunk, ha családban vagyunk, téged lássunk, téged ünnepeljünk családban vagy egyedül, te benned örvendezzünk, téged magasztaljunk, akár mi is vesz körül bennünket, akár szegénység, akár gazdagság, akár egészség, akár betegség, akárhogy ér is bennünket ez a karácsony, te légy, ami ünnepünknek a centrumában, a középpontjában. Áldott megváltónk, áldott üdvözítőnk. Kérünk téged, hogy így légy velünk ezekben az ünnepekben, és így maradj velünk életünk minden napján, és köszönjük, hogy akkor így lesz majd az örökké valóságban is. Kérünk téged arra, hogy tartsd meg most gyülekezetünket, családjainkat, áld meg ünneplésünket, ami itt küszöbön áll, légy velünk és hordozzál minket, hogy téged dicsőítsünk és benned örvendezzünk mindnyájan, kicsik és nagyok együtt. Kérünk téged, hogy hallgass meg minket nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, Istennek örököse a Krisztus által. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy ma délután nem lesz éneklés a kerekperecnél, mert ma délután 4 órától gyülekezeti karácsonyunk lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, kivétel nélkül ünnepeljük együtt az Úr Jézus születését. Tehát ma este gyülekezeti karácsonyunk lesz 4 órától. Holnap este 4 órától lesz a szentesti istentiszteletünk. Tehát hétfőn ugyancsak 16 órakor találkozhatunk. És azután kedden, szerdán, vagyis karácsony első és másodnapjár szokásunk szerint délelőtt 9 órakor lesz istentiszteletünk úrvacsoraosztással egybekötve. Készüljünk örömmel, békességgel karácsony drága ünnepére, Krisztusunk születésnapjára. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.